Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Adventet ünneplő gyülekezet, 41. Zsoltárunkat keressük meg, első verszakát énekeljük, várván vártam a felséges Urat. És a 301. énekünket keressük meg. A 301. énekünk így kezdődik: új világosság jelenik, énekeljünk el mindegyik verszakával.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istenünk igéjét hallgassuk meg, amint az szól hozzánk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma első részéből, a 46. verstől kezdődő szakaszt olvasom, az 56-ig. Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten, az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára. És íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem, hatalmas és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt férőkön. Hatalmas dolgokat cselekedett karjával, szétszórva a szívünk szakadékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Mária pedig Erzsébettel maradt 3 hónapig, azután visszatért otthonába. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, újjong a mi szívünk is, amikor vasárnapról vasárnapra megállhatunk ebben a hajlékban, imaházunkban. Újjong a mi szívünk is, hogy találkozhatunk veled. Újjong a mi szívünk, Urunk, hogy karácsonyra készülve megemlékezhetünk az egész útról, az Atya szándékáról, a Szent Háromság Isten tervéről, megvalósult akaratáról, a születéstől Krisztus feltámadásáig. Ebben a feszültségben és ebben a sűrűségben vagyunk most együtt, Urunk, hogy egyszerre kellene látnunk a fénylő csillagot, a készülő jászlat, az úton lévő Máriát és Józsefet, látnunk a beteget, elesettet felkaroló Krisztust, látni őt, aki Pilátus előtt áll és fogadja a vádakat, látni őt, akit ütnek és vernek, látni őt, akit keresztre feszítenek, és látni őt, aki feltámadott. Köszönjük, hogy mi innen, ez utóbbi helyről, húsvéttől látjuk, Urunk, a te tervednek igazságát és valóságát. Ezért újjong a mi szívünk. És Urunk, újjong a mi szívünk azért is, hogy megadod a lehetőséget családoknak, megadod a lehetőséget fiataloknak és időseknek a veled való közösségre és találkozásra. Újjong a mi szívünk azért, hogy hallhatunk téged, odafigyelve a te szavadra, irányítod a mi életünket azért, hogy megments bennünket. Urunk, újjong a mi szívünk azért is, mert te nem bűneinkre nézel, hanem ha megvalljuk azokat, hű és igaz vagy, Urunk, hogy elfeledd és megbocsásd. Újjong a mi szívünk, hogy irgalmas Istenünk vagy, hogy nem ránk, nem rám, a bűnösök között elsőre tekintesz, hanem Jézus Krisztusra. És újjong a mi szívünk, Urunk Istenünk, hogy Szent Lelked által megnyitod értelmünket is, és megnyitod azt a hosszú utat, amely a fülünktől, a fejünkön át a szívünkhöz vezet, hogy életközösségünk támadjon a te igéd által, Szentlélek Úristen. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére. 309. énekünket énekeljük, harmadik versszakával. 309. énekünket énekeljük, harmadik versszakával. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szent Leckében, Mária életében, mely Lukács evangéliuma első részében van. A 46-tól az 50-ig terjedő verseket olvasom. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló lánya megalázott voltára. És íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről, nemzedékre az ő félőtől. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan Lukács evangéliumát olvastuk és olvassuk, most itt Isten tiszteletünkön a bevezető sorokat, bevezető gondolatokat, bibliaolvasó kalauzunk szerint pedig a záró gondolatokhoz érkeztünk. Néhány megállapítást tehetünk az evangélium egészével kapcsolatban. Lukács pogány származású ember volt. Olyan, mint mi mindannyian. Lukács azok közé, az evangélisták közé tartozik, aki nem élt Jézus Krisztussal földi életében. Legalábbis így tudjuk, így gondoljuk. Lukács tehát olyan ember volt, mint mi, akik mások bizonságtételére, Pál apostol bizonságtételére kezdték el keresni Jézus Krisztust, és találkoztak vele. Lukácsról azt is tudjuk, hogy orvos volt. Éppen ezért nagyon sokszor beszél azokról az emberekről, akik valami fajta törődésre tartanak igényt, akik terhet hordoznak. De Lukács nem csak az elesettek irányába jelentkezik úgy, mint aki érző szívű, hanem mondhatnánk azt is, hogy az a gondolkodó keresztény ember, aki megpróbálta és megpróbálja történelmi távlatokba, vagy történelmi mélységekbe helyezni Jézus Krisztust. Ezért beszél Jézus születésének előfutáráról, ezért beszélt Keresztelő János felépítéséről, ezért mondja el Zakariásnak a történetét is. Nincs benne semmi olyan, amit egy pogány ember ne érthetett volna kortársai közül. Általában a héber szavakat lefordította görög nyelvre azt, hogy mindenki megértse. Azért, mert számára fontos volt ez a fajta nyitottsága mindenki felé való nyitottság, mint amit az evangélium is jelent. Lukács evangéliuma egyben az imádságnak az evangéliuma is. Úgy mutatja be Jézus Krisztusnak az életét, eseményeit, mint egy imádkozó emberét, mint egy imádkozó Istenét. Imádkozott, amikor megkeresztelték, amikor kiválasztotta a tanítványokat, imádkozott, amikor bejelentette halálát, imádkozott az ő megdicsülésénél, és imádkozott a kereszten is. És azt is elmondhatjuk Lukács evangéliumáról, hogy ebben az evangéliumban különös helye van az asszonyoknak, a nőknek. Ezért beszél a születés történetében is Máriáról. Ezért hallottuk most is a Magnifikátot, Mária hála énekét. De beszél a Jézust követő nőkről is. Köztük egy másik Máriáról és Mártáról Betániában. És talán az evangéliumnak a csúcspontja, három hatalmas imádság, mondhatnánk úgy is, hogy három hatalmas himnusz. Mária éneke, a Magnifikát, Simeon éneke, az Agg Simeonnak az éneke, és Zakariás éneke. Milyen érdekes, hogy ezeket az imádságokat, ezeket az énekeket, ezeket a himnuszokat az egyház történelme során állandóan használta, és ma is használja az istentiszteleti rendtartásban. Hogy ne mondjam például Simeon hála énekét, mi magunk is szoktuk énekelni. Biztosan tudjátok, úrvacsorai alkalmunk záró éneke. Amikor is elbúcsúzik tőlünk az Isten, és mi magunk is nem úgy veszünk búcsút Istentől, hogy soha nem találkozunk többé, hanem ezekkel a sorokkal tesszük ezt. Olyan szép, hogy az evangélium egészében megfogalmazza azt, amiért Jézus Krisztus jött, az elveszettért, az elesettért, mindenki megváltójául jelent meg. Mint hogyha azt mondaná az evangélium, hogy Krisztustól nincs kirekesztve senki. Nincsenek kirekesztve egy akkori megfogalmazás szerint még a pogányok sem. Ma sincsen senki kirekesztve tőle. Igen, kedves testvérek, nagyon fontos, hogy lássuk Lukácsnak az alaptermészetét, az alapkarakterét. Lássuk azt az embert, akit Isten felhasznál a jó hír, az örömhír elmondására. A múlt héten ott fejeztük be Isten tiszteletünket, hogy advent idejében szükséges a hallgatás időszakát is átélnünk. Emlékeztek, Isten humoráról beszéltem, amely Istennek a büntetése is volt, Zakariásnak az esetében, egy papnak az esetében, aki a szavaiból kellett idézőjelbe, hogy éljen, és miután feltételeket szeretett volna támasztani Istennek, az ő ígéretének beteljesüléséül, ezért 9 hónapig némán kellett várnia, és némán kellett átélni az eseményeket, hogy valóban megszületik az útkészítő, valóban eljön keresztelő János, így mondjuk mi. És valóban megvallhatja Zakariás, amikor megnyílik az ajka, hogy kegyelmes az Isten. Ha jól figyeltem, az elmúlt napokban meghökkentő képek, meghökkentő üzenetek jelentek meg református egyházunknak a portálján. Olyan formabontó dolgok, amelyeken biztosan ma is sokan meg fognak botránkozni, mások pedig talán észbe kapnak, hogy miről is szól karácsony ünnepe, miről is szól ez az advent. Az egyik ilyen meghökkentő kép, ha oda klikkeltek a református.hu oldalra, művészet történészeket kérem, hogy most ne figyeljenek ide, egy tipikusan, mondjuk olyan reneszánszos Mária kép van festve ott vizsgálódik, és a kezében van egy terhességi teszt. Meghökkentő kép. Meghökkentő, amit átél. És van egy másik meghökkentő, számomra meghökkentő kis videóüzenet, amelyben 2 percen keresztül nem szólal meg senki. Nincsenek szavak, nincsenek nagy üzenetek, nagy gondolatok, nagy mozzanatok, amelyeket olvasni kellene. Csak arcok, akik csendben vannak. 2 percen keresztül. Az ember már úgy húzná a videószalagot. Mikor történik valami? És igen, kedves testvérek, az evangélium arról beszél, hogy helye van a csendnek. Helye van a zakariási, mélységes csendnek. Helye van, mondhatnánk úgy is, a csenden belül a bűnbánatnak, az elgondolkodásnak. Helye van annak, hogy az üzenetet befogadjuk, megrágjuk. És helye van a megszólalásnak. Mert a kettő együtt igaz. Mária, ahogyan azt mondja, történjék velem a te beszédet szerint, halljuk az angyal szavára adott választ, hogy Mária, amikor történik vele az angyal beszéde szerint, akkor egyszer csak felkiált, és azt mondja, magnifikált, anima mea dominum. Magasztalja az én lelkem az Urat. Újjongó magasztalásba tör ki. Megfogalmazza Mária mindazt, amit Jézus Krisztussal kapcsolatban megértett már életének ebben a rövid pillanatában. Megértette egyszerűbe azt, hogy Isten hogyan avatkozik be az ő kinyújtott karjával, Jézussal, ennek a világnak a történetébe, és hogyan fogja azt megváltoztatni. Mária megérti azt, hogy nem véletlen, ami történik. Kezdi érteni, hogy amiért az atyát könyörögtek, amiért imádkoztak, amit Isten elmondott a bűnesek történetében, az megvalósul. Megérti, hogy Isten egészen újat szeretne kezdeni a világ történelemben. És ez egy egészen konkrét eseményben, és egy egészen konkrét személyben fog megjelenni. Megérti azt, hogy van esélye a világnak. Megérti azt, hogy ebben a futásban, ebben a kapkodásban, amiben mindannyian benne vagyunk, van evangélium és van örömhír. Na, még egy utolsó meghökkentő képet idehozok. Megpróbáltam valahogy kiszerkeszteni, de majd elküldöm a fiataloknak ezt a videót. Találtam benne egy nagyon jópofa sziluettet, egy bevásárlókocsit, meg egy napkeleti bölcset, aki ül a tevén, hogy egymás mellett egy képi formában megjelenítve. Meg lehet érteni, hogy Isten valami újat kezd ebben a világban. Azt mondja, hogy lehet találkozni személyesen Istennel. És ez indítja őt örömre, újongásra. Azt mondja, Isten rátekintett az ő szolgáló lányának megalázott voltára. Nagy dolgokat tett velem a hatalmas. És Mária megvallja azt, hogy Isten az én megtartóm, szabadítóm, üdvözítőm. Tudjátok, kedves testvérek, Mária itt nem egy tantételt mond fel. A keresztény ember számára mindig nagyon fontos az, hogy tudja, hogy kinek hisz. Én nem szeretem azokat a megállapításokat, amikor valaki nem tudja megfogalmazni néhány egyszerű lukácsi mondatban, hogy ő miért hisz Jézus Krisztusban. Néhány mondatban mindannyiunknak el kell tudnunk mondani azt. De a kereszténység mégsem tantétel. Mégsem 2-3 mondatnak a megtanulása, hanem a kereszténység annak a megélése, átélése, hogy Isten szabadítóként lép vele az ember életébe. Hogy elveszi a megalázottságot. Elveszi a megvetettséget. Elveszi azt, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs semmi méltósága. Úgy érzi, hogy nincsen semmilyen esélye, lehetősége. Néhány nappal ezelőtt kórusunkkal együtt a Dunaparti kórházban szolgáltunk. Egy komoly pszichiátria ez. Látja az ember a megalázott embereket. Látja azokat, akik úgy érzik és úgy látják saját magukra, hogy nincs semmi esélyük. És ezt be is vallották. És oda kerültek így mondom most a kórházaknak a mélyére, hogy valami emberi segítséget kapjanak, hogy valaki talpra állítsa őket. És nekik is csak ezt lehet elmondani, hogy fontos az emberi segítségnyújtás. Fontos, hogy az ember ne a pohár után nyúljon, vagy ne a gyógyszerek után nyúljon, vagy ne a reménytelenségben meneküljön az utcákra, hanem hogy meglássa, bevallja azt, hogy Isten megkönnyörül a mi életünkről. Hogy Isten rátekint a megalázott embernek az életére. Ez nem valami vallásos tradíció, kedves testvérek. Nem arról szól, hogy hány gyertyát gyújtunk az adventi koszorún, és persze arról sem, hogy nem kell azt meggyújtanunk. Hanem arról szól advent, hogy bennünk történik valami. És hogyha Isten rátekintett a te megalázott voltodra, rátekintett a te kicsinségedre, rátekintett arra, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy bűnösök között első vagyok én, akkor örömöt és újongást szül a te szívedben. Olyan örömöt, amelynek az alapja Isten beavatkozása, nem benyomulása. Itt nem arról van szó, hogy Isten valamit rajtunk kívül akar véghez vinni, hanem azt, ahogyan Jézus Krisztusban megváltoztat bennünket. Persze, ehhez őszinteség kell. Nekem is, és másoknak is. Mert pont ezt a gyengességet nem szeretnénk bevallani, és ezt a gyengességet nem szeretnénk felmutatni. Van egy kedves barátom, aki hetek óta beteg, ágyban fekszik. Többször felhívtam őt, hogy meglátogassam el. Azt mondta, nem szeretném, ha látnád a nyomorúságomat. Nem szeretném, ha látnád, hogy hogyan vagyok. Gyakran félünk mi ennek a bevallásától. Nem kell ezt a kirakatba tenni, kedves testvérek, ahogyan a kékkereszten lévő szabadított emberek, akik az alkohol rabságából szabadultak, azt mondják, hogy nem kell mindig arról beszélni, hogy milyen mélységben voltam, de azt elmondom, hogy megszabadított az Isten. Ne tagadj, hanem légy őszinte Istennel szemben. És akkor meglátod annak a valóságát, amit Mária is mond, Isten rátekint a te megalázott voltodra. És ez az evangélium mindig személyes. De azt is tudnunk kell, hogy nem úgy személyes, hogy nem történik meg máshol. Éppen ha a Bibliát olvasó ember tudja azt, hogy hány és hány esetben hasonló imádságoknak a részesei lehetünk a Bibliát lapozva. Figyeljétek csak meg, amikor egy másik asszony, egy másik megalázott asszony könyörög gyermekért. Ő gyermekért könyörög, Annának hívják. És amikor Isten meghallgatja az ő könyörgését, meghallgatja imádságát és fiút szül, akit elnevez Sámuelnek, aki Istennek profétája lesz, Anna magasztalja az Urat, és ez a magasztalás szinte Újra és újra visszhangzik a Bibliában, visszhangzik Mária hála énekében is. Igen, Isten átélésen, nemzedékeken át megtörténik. És persze azt is tudjuk, kedves testvérek, hogy az Isten elvégzi a maga munkáját. Mária nem azért örül az evangélium felett, az örömhír felett, mert személyesen és konkrétan átél valamit. Nem azért, mert Isten valami igazságot munkált az ő személyes életében, hanem azért, mert Isten igazságot munkál magában a világban. Isten igazságot munkál ebben a mai korszakban is. És amit elkezdett, azt be is fogja fejezni. Azt mondja itt Mária ebben az énekben, hatalmasokat döntött le trónjukról, megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal, és a bővelkedőket küldött el üres kézzel. Egyszer-egyszer megtette? Igen, megtette. És ma is megteszi. Mert a Messiás uralkodásának ez a titka és ez a célja akkor is, amikor úgy gondolunk arra, hogy a hatalmasak hatalmaskodnak. Mária ünnepében visszatekint a múltra, visszatekint Ábrahámra, az ő örök szövetségére és az irgalomra. Azért kell magunkhoz ölelnünk ezt a csodát, hogy mi miközben hisszük és valljuk, hogy Isten igaz, a közben látjuk, hogy meg is tartja Isten az ő szavát. Gondoljátok végig Mária helyzetét. Szíve alatt a gyermek, Isten ígérete, a szabadító. Magasztalja az Urat, aki őt felemeli, és közben pedig ledönti a hatalmasokat. De az egyik uralkodó, Augustus császár, éppen rendeletet ad ki, egy hatalmas. Miatta el kell hagynia otthonát, éppen a szülés napjaiban. Őt a szegényt nem fogadják be. Nem arról van szó, hogy a gazdagot küldik el üres kézzel. És miután a gyermek megszületik, Heródes király rendeletet ad ki, hogy minden két évnél fiatalabb gyermeket meg kell ölni Betlehem és környékén, és menekülniük kell Egyiptomba. Vajon Isten rátekintett valóban Mária megalázott voltára? Vajon Isten rátekintett Mária megalázott voltára, amikor látja fiát szenvedni a kereszten? Vajon hatalmasok dőlnek le trónjukról? És vajon Isten az ő fiát küldi el üres kézzel? Hiszen nem megmenti, hanem halálba adja. Jézus feltámad a harmadik napon, és újra lehet hirdetni és zengeni az örömhírt, hogy Isten uralkodik, hogy Jézus él. Igen, kedves testvérek, az első gyülekezetben megjelent az, amiről Jézus beszélt. Gazdagok és szegények együtt dicsőítik az Istent. De még valami nem teljes. A hatalmasok üldözést indítanak, a jeruzsálemi gyülekezet szétszóródik. Ezt is Lukástól tudjuk, csak nem az evangéliumból, hanem az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. Nem a büszkék, hanem az alázatosak. Nem a szívükben istentelenek, hanem a Jézust Úrnak vallók. Igen, ez a kérdés. Te büszke vagy, vagy alázatos ember? Te büszkén csak magadra tekintesz, vagy valaki másra. Azért van ma előttünk a Magnifikát, hogy bekapcsolódjunk az Isten magasztalók sorába, hogy meglássuk, Jézus életünk melyik pontján akar belépni hozzánk, hogy betöltse szívünket örömmel. És hogyha nyomorúságunk van, akkor arra hív, hogy ezt megvalljuk őszintén, hittel és bizalommal. És hiszem, hogy téged sem fog üres kézzel elküldeni Isten. Hiszem, hogyha felismered, hogy nem büszkeségre van szükséged, hanem alázatra, akkor szolgálhatsz minden valamit Istentől kaptál. Szolgálhatsz a gyülekezetben, a rászorulók közében. Adja meg az Isten, hogy ebben erősödjünk meg. Mert Jézus eljött, és újra eljön. És beteljesíti azt, amit elkezdett. Amen. Válaszoljunk testvéreim Istenünk igéjére. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg neked, hogy te odahozod elénk a Szentírásnak egy-egy igéjét, és úgy hozod elénk, mint ami életünknek része lehet. Adj ennek az adventnek sok-sok boldog percet, amelynek részesé lehetünk mi is. Add, Urunk, hogy alázattal és békességgel tudjunk az előttünk álló napoknak neki feszülni. Hogy ez a feszültség ne annak a feszültsége legyen, amely a kilátástalanságot jeleníti meg, hanem annak a megélése, hogyha rátekintesz népedre, szolgádra, rátekintesz, ami megalázott voltunkra. Nem büszkeséget kérünk, Urunk, hanem szolgálatot és alázatot. Add ezt nekünk, Urunk. Imádkozunk hozzád gyülekezetünk egészéért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért és fiataljainkért. Könyörgünk hozzád azokért a gyermekekért, ifjakért, akik próbálnak, mert szeretnének szolgálni, köszönteni téged advent utolsó napján majd, december 24-én délután. Köszönjük, hogy ez lehetséges, hogy téged úgy kísérhetünk és úgy kereshetünk, mint aki már biztosan megérkezel. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért az adventben lévőkért, akiknek sok-sok nehézségük, betegségük van. Kérünk, hogy te gyógyíts meg őket. Könyörgünk a gyászolókért. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, az új életeket, akik megszülettek. Legyen dicsőség a te nevednek. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mai napunkért, mai szolgálatunkért. Kérünk téged, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Most így csendes könyörgését mondhatjál. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, énekeljük el 303. dicséretünk 6. és 7. versszakát. Jászolod, immár fénylik. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretnénk megköszönni azokat a segítségeket, mellyel gyülekezetünket az elmúlt napokban is támogattátok. És egyben szeretettel kérjük testvéreinket, hogy adományaikkal támogassák a gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagokat. Kérem és köszönöm azokat a fenntartói járulékokat, amelyekkel gyülekezetünk zavartalan működését tudjuk biztosítani. Kedves testvérek, örömmel hirdetem, hogy iratterjesztésünkben megvásárolható az új képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz és fali naptár. Hirdetem, hogy megjelent a Pomás Csobánkai Református Társegyházközség Zengjük Együtt című gyermek és ifjúsági énekeket tartalmazó CD-je. Az album 43 éneket tartalmaz, és tartozik hozzá egy kis énekes szöveg is, hogy otthon is tudjuk ezeket énekelni. Megvásárolható ez a CD itt már Csobánkán iratterjesztésünkben. Az ára 1250 forint, melyből először majd a CD előállítását, utána pedig a diakoni célokat fogjuk biztosítani közösségünkben. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Pomázon, az énekkari próba elmarad. Kedden 18 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Csobánkán, a Kékkereszt alkalmunkon is csak ügyeletet tartanak testvéreink. Szerdán 14 órakor gyermekkarácsonyi alkalmunk lesz Csobánkán, 15 órától pedig Pomázon. Karácsony első ünnepnapján csütörtökön 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz úrvacsoré közösségben Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Pomáz istentiszteletünkön közöttünk szolgál gyülekezetünk Psalmus kórusa. Kérjük kórista testvéreinket, hogy 10 órára érkezzenek egy rövid próbára. Hirdetem, hogy Pomázon az alkalmak alatt, az ünnepi alkalmak alatt gyermekfelügyelet most nem lesz. Jó reménységünk van arra, hogy 17 órakor ünnepi istentiszteletet tudunk tartani Pilis Szent Kereszten. Az egyeztetéseket megkezdtük, várjuk római katolikus testvéreink válaszát. Ha máshogyan nem, úgy az, újra megtartjuk az istentiszteletünket a Betlehemnél. Karácsony második ünnepnapján, pénteken 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, Sebestyénné Jáger Orsolya testvérünk szolgálatával. Hasonlóképpen szolgál nagytiszteletű asszony a 10:30-kor kezdődő pomázi istentiszteletek. Reán következő szombaton 9:20-től egy karácsonyi kis túrát szervez a kiránduló körünk, Pomázról indulunk 9 óra 20 perctől, és Csobánkán a macska barlangot szeretnénk megtekinteni, esetleges rossz idő esetén a helytörténeti múzeumot fogjuk megnézni. Reán következő vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Kedves testvérek, az elmúlt héten presbiteri ülés volt, ennek a fő pontjait szeretném ismertetni. Az első pont az mindig az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. A második pontunk alkalmaink, melyek közül az egyik legszebb és legfontosabb éppen ma délután lesz, 15 órától gyülekezetünkben idősek karácsonya. Felsoroltuk az alkalmakat. Január 1-én 9 órakor lesz Csobánkán istentiszteletünk. Január 6-án presbiteri bibliaórák lesz Csobánkán. Január 10-én lesz egy egyházmegyei közgyűlés Pomázon. Délelőtt 10 órától ünnepi istentisztelettel kezdjük közgyűlésünket. Közöttünk szolgál dr. Szabó István püspök úr, és ezen az alkalmon kerül beiktatásra egyházmegyénk megválasztott négyes elnöksége. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmunknak az első felére, amely körülbelül 10-től délig fog tartani, egy szeretett vendégségben zárul. Utána pedig, mint minden böcsületes közgyűlés, még legalább délután 4-5-ig szavazással és egyébben fog folytatódni. Aki szívesen segíten ennek az ünnepi alkalomnak a megszervezésében, lebonyolításában, kérem, hogy szóljon. Január 18-án kezdődik majd az ökumenikus imahét, és ebben az esztendőben, illetve hát ez a 15-ös esztendőről beszélek már, Csobánkán fog kezdődni, itt a mi gyülekezeti házunkban, mi leszünk a házigazdái az ökumenikus alkalomnak, ez egy vasárnap, délutáni vasárnap esti alkalom, és közöttünk szolgál Erdődi Ferenc plébánia kormányzó, mi pedig nem csak a helyet biztosítjuk, hanem várjuk a testvéreket erre az alkalomra, és együtt leszünk egy igei közösségben, utána pedig szeretett vendégséget fogunk tartani és rendezni. Hármas napirendi pontunk egy pályázati lehetőség volt. A pályázati lehetőséggel a Társegyházközség presbitériuma élni kíván. Ez a pomázi templom felújítására benyújtandó pályázat 7.400.000 forint összeget szeretnénk kérni a pályázat elbírálásakból. Tudjuk jól, hogy ez nem egy biztos dolog, kicsit olyan, mint amikor a hatalmas összegek között van egy apróság. Én nagyjából tudom, hogy csak a mi egyház kerületünkből 1,5 milliárdnyi pályázati igény jelentkezett, futott be, a minisztériumnál pedig 1 milliárd a keretösszeg, és ez csak a mi egyház kerületünk, tehát még a római katolikusok, evangélikusok, baptisták mind-mind pályázhatnak, tehát itt rendkívül sokan fognak még pályázni. Beadjuk mi is, január 7-e a határidő, köszönjük az közegyházunknak a támogatását ehhez. Negyedik napirendi pontban kötelező dolgot kellett megtennünk a következő évi pénzügyi tervezésnek az időszakát éljük. Ezzel kapcsolatban pénztáros testvérünk ismertette a 15-ös pénzügyi tervezésnek a főbb dolgait. Ötödik napirendi pontként magam ezen nem voltam jelen. A presbitérium úgy döntött, hogy feleségemet, Nyilasné Darabos Andreát egy tartózkodással, egy évnyi határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja, amely meghosszabbítható. A munkáltató jogokat természetesen a Társegyházközség főgondnoka gyakorolja. Hatodik napirendi pontunkban döntöttünk a karácsonyi támogatásoknak az összegéről, és beszéltünk a CD-nkről, amelynek a bekerülési költsége összességében, amit most a gyülekezet megelőlegzett, ez 300.000 forint volt, és ezeket a CD-ket most a karácsony időszakban ajánljuk testvéreinknek. Nyolcadik napirendi pont, ez egy egészen számomra nehéz napirendi pont volt, egy írásos urasztali terítő és palást rendelés kapcsán felmerülő problémákat beszéltük meg. Erről én nem szeretnék többet mondani, kérdezni presbiter testvéreimet. Igen, kellemetlen volt. Nos, kedves testvérek, ezekről beszéltünk az elmúlt presbiteri gyűlésen. Isten tiszteltünk végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg. Záró énekünk a 313. dicséretünk első verszaka lesz. Vigasztalás Istenre adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést tegyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy lélekkel dicsérjétek a mi Úrunk Istenünk Jézus Krisztus Atyát. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátással.